Mint ahogy a 8:30-es hírek előtt felvezettem, most Azerbajdzsán és Örményország, hát békekötéséről nem, de egyfajta a béke felé irányuló mozgásáról lesz szó, és Kránitz Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogy lehet az, hogy a teljes magyar sajtóban békekötésként vonult be ez az azeri-örmény amerikai hármas csúcs találkozó köztudatba? Donald Trump szeret nagyokat mondani, mindig egy kicsit mögé kell nézni, hogy valójában mit történt, de hát minthogy egy picit mindenki felületesen a vágyálmait vezetve nyilatkozott volna erről, akkor ez béke szándék, vagy minek nevezhető az, amit aláírt az azeri, az örmény vezető, illetve az amerikai elnök?
Igen, ez valóban így van, és egyébként nem csak a magyar, de szinte a teljes nemzetközi sajtó így interpretálta, és ez valóban inkább egy vágyvezérelt megfogalmazása a történteknek, és az egyébként tök pozitív, hogy ez a vágy, és minden oldalról úgy tűnik, hogy valóban elkötelezettek a békekötés tekintetében. Ez egy nyilatkozat volt, ahogy mondta is, amit a három fél aláírt, és megerősítették az egyébként két éve már zajló békefolyamatot. Ez két oldalú békefolyamat, tehát Örményország és Azerbajdzsán között zajlik, és már meg is született egy béke megállapodásnak a teljes szövege, és most a washingtoni találkozó után ezt nyilvánosságra hozták, eddig nem lehetett tudni, hogy pontosan mi van ebben a dokumentumban. Lehetett spekulálni, azt lehetett tudni, hogy 17 pont van benne, ez valóban így is van, és nagyon sok mindenről megállapodtak, azonban ezt még mindig nem írták alá. És ez a washingtoni találkozó alapvetően a béke megállapodás elé támasztott előfeltételek közül egy-kettőt eldöntött, tehát például Azerbajdzsán támaszt, nyilván Azerbajdzsán nyerte meg az elmúlt 5 év összes háborúját és összecsapását a két ország között. Két háborút vívtak Karabakban, a karabaki örmény fegyveresek teljesen összeomlottak, és ki kellett vonulniuk, nem csak nekik, hanem a mintegy 100 000 örmény lakosnak is el kellett hagyniuk otthonukat. Tehát most ebben a nyilatkozatban többek között megállapodtak abban, ami Azerbajdzsán egyik követelése volt, hogy megszüntetik az EBS Minsk misszió, Minsk csoportot. Ez a karabaki béketeremtésnek a nemzetközi intézményi mechanizmusa volt egyébként, amit pont itt Budapesten 1994-ben hoztak létre.
Ez a 94-es dátum Budapesten, ez máshonnan is ismerős.
Így van, igen. És ez ugyanaz a kalap, és érdekes, hogy a történelem milyen periódikusan a posztszovjet térségben nyilván ezek összefüggő folyamatok, Ukrajna és a Dél-Kaukázus, ami ezeken a területeken történik. Most újra mind a két területen egy háborús állapot van, és most újra mind a két területen kilátásban van egy béke. Tehát megállapodtak abban most többek között Washingtonban, hogy megszüntetik ezt a csoportot, ugyanis egyébként is már évek óta tetsz halott volt ez a csoport. Tehát Oroszország és az Egyesült Államok és Franciaország volt a három társelnöke a Minsk csoportnak. Hát ez a három fél értelemszerűen nem nagyon tudott együttműködni egymással, de az a helyzet, hogy a két nagy atomhatalomnak, illetve mindhárma atomhatalomnak, de Oroszország is és az Egyesült Államok is évtizedekig tulajdonképpen nem is volt érdekelt abban, hogy ezt a konfliktust rendesen diplomáciai úton lezárják, most végül katonai úton zárta le Azerbajdzsán. A Minsk csoportnak ezzel hamarosan vége, valamint még egy nagyon fontos megállapodásra jutottak. Azerbajdzsánnak a legfontosabb, talán a legfontosabb követelése egy útvonal, egy szállítmányozási útvonal, az úgynevezett azerbajdzsáni szóhasználattal Zangezur folyosó kialakítása Örményország területén, ugyanis Azerbajdzsán két területből áll. Van egy exklávéja, Nahicseván, aminek nincsen fizikai kapcsolódási pontja az ország többi területével, közéjük ékelődik Örményország, és annak érdekében, hogy Azerbajdzsánból könnyedén el lehessen jutni Nahicsevánba, szükség lenne erre az útvonalra. Egyébként van útvonal Iránon keresztül, Grúzián és Törökországon keresztül, tehát létezik összeköttetés légi úton is, de hát ez nyilván egy 40 kilométeres távolságra csökkentené le a távolságot, de ugye ezen megy a húzavona, hogy pontosan milyen határ ellenőrzés, milyen vám szabályok vonatkozzanak erre az útvonalra, és most a felek elhatározták, vagy legalábbis elkötelezték magukat amellett, hogy amerikai közvetítés, amerikai felügyelet alatt alakítsák ki ezt az útvonalat. Eddig Zangezur folyosó, vagy Szionik útvonalként nevezték, most már Trump útvonalként hívják, és Hogy pontosan ez hogyan néznek ki a valóságban, arra egyébként nem hoztak döntést, de az amerikai nagykövet Ankarában tett egyes utalást sokat arra, hogy ez egy 100 éves licenc alapján egy magánvállalat vagy egy trust által, egy amerikai trust által lenne kialakítva, tehát ez egy nagy beruházás lenne infrastruktúrális fejlesztésekkel, de ami a legfontosabb, hogy ezt a tervek szerint, legalábbis amit eddig tudni lehet, vagy kiszivárgott, nem feltétlenül örményfegyveresek ellenőriznék, de mégis Örményország szuverenitása, területi integritása és jogrendje tiszteletben tartása mellett egy ilyen furcsa konstrukcióban alakulnak ki egy amerikai magán ellenőrzésű útvonal Azerbajdzsán és Azerbajdzsán között Örményországon keresztül.
Rendkívül furcsa egyébként az egész, csak hogy egy picit még képbe helyezzük a hallgatókat. Korabban, hogy gyakorlatilag elvesztette Örményország, szerintem ezt így de facto ezzel el is ismerik, és hát ha aláírják a béke megállapodást az esetleges új területi határokról, akkor nyilván ez meg is fog történni, de még emiatt a folyosó miatt aggódtak az örmények, hogy esetleg emiatt kapnak egy újabb katonai támadást a nyakukba Azerbajdzsántól, mert voltak erre utaló jelek, tehát ezért is lenne fontos erről a exkláv, illetve az anyaország Azerbajdzsán közötti közlekedési folyosónak a kialakításáról megállapodni. Picit a területi határokról még beszéljünk, mert mielőtt elkezdtük az élő beszélgetést, mondott egy érdekeset, hogy 1920-21 óta, amikor ugye a Szovjetunió megalakult, azóta nem volt területi megállapítása a két országnak?
Tehát, hogy azóta egyébként a dél-kaukázusi szovjet tagköztársaságok között, és különösen a közigazgatás tekintetében számos változás történt, azonban ami nagyon érdekes az, hogy Örményország és Azerbajdzsán a szuverén, független bármilyen nemzeti kormányzat vagy tömörülés által közösen elismert államhatár a két ország között soha a történelemben nem volt. Egyedül tavaly a kétoldalú határmegállapító bizottság jutott egy megállapodást, a 12,7 kilométeres szakaszon állapodtak meg a közös határról Észak-Örményországban. Ez egyébként azért volt ez a terület nagyon fontos, ez a rövid szakasz, mert ezen a rövid szakaszon összesen 7 újabb azerbajdzsáni exklávé és enklávé volt Örményország területén. Tehát itt rengeteg kis apró saktáblaszerű ez a terület. Ez is egy szovjet kreálmány, sokan az oszd meg és uralkodj elvét vélik felfedezni benne, és egyébként ez tény, hogy Sztálin keze van a dologban, aki még nemzetiségi népbiztosként alakította ki ott a három dél-kaukázusi tagköztársaság területét. Ugye Sztálin is grúz volt, úgyhogy elég jó helyi ismeretekkel rendelkezett. Minden esetre ezzel a 12,7 kilométerre vonatkozó megállapodással ez a 7 kis exklávé és enklávé átkerült, vagyis visszakerült azerbajdzsáni ellenőrzés alá. Ezért volt ez a szakasz nagyon fontos. Ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos a washingtoni megállapodásban, és ez is egyébként a történelmi jelentőségét mutatja, hogy most mind a két fél aláírta azt, hogy az Almati nyilatkozat alapján fogják megállapítani a határokat. Ez egy 1991. évi nyilatkozat, amit a 11 posztszovjet tagállam írt alá. Ezzel alapították meg a FAK-okat, a független államok közösségét. És ebben a nyilatkozatban Fehér Oroszországtól Ukrajnán át Kirgizisztánig a posztszovjet térség tagállamai, vagyis ex-tagállamai megállapodtak abban, hogy a szovjet határok szerint fogják egymás államhatárait elismerni. 2020 előtt ez az Almati nyilatkozat volt a legfőbb követelése Azerbajdzsánnak, amikor még ugye Örményország tartott megszállás alatt azeri területeket, illetve hát nemzetközi jogilag azeri területeket. Most, hogy ez megfordult, Azerbajdzsán helyreállította területi integritását Karabakban, sőt 2021-ben és 22-ben örmény területekre is benyomult, és a mai napig 140 négyzetkilométert katonai megszállás alatt tart Örményország nemzetközileg elismert területén. Most már Örményországnak lett nagyon fontos ez az Almati nyilatkozat, és most egyébként a leendő békeszerződésben is benne van az Almati nyilatkozatra való hivatkozás, de most ebben a washingtoni nyilatkozatban is megerősítették azt, hogy eszerint fogják az eljövendő békefolyamatban a határmegállapítást véghez vinni. Tehát ebből a szempontból is tényleg jelentős nyilatkozat volt a washingtoni nyilatkozat. Azért béke megállapodásnak még közelről sem lehet nevezni, távolról sem, de mégis egy jelentős lépés.
Ez az Almati nyilatkozat, ez egyébként lehet, hogy az orosz-ukrán háború szempontjából is akár eredeztethető jogforrás lehetne, de hát igazából bármit kötöttek az elmúlt időszakban Oroszország vezetői, azt általában megszekték, tehát hogy pont az Almati nyilatkozatot tartaná ebbe az igencsak kérdéses. Visszatérve az örmény-azeri ellentétre, a határoknak a megállapítása, a többszöri háborúskodás, tehát az összesen három egymás közötti háború miatt nagyon nehéz, vagy egyébként népesedési dolgok miatt is nehéz, mert mondjuk megszokhattuk azt, hogy egymás területén vannak a szomszédos országok népességei, magyarán, hogy még mindig vannak örmények azeri területen és azeriek örmény területen, vagy teljesen más miatt nagyon nehéz ez a megállapodás?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül itt valóban egy rendkívül színes, kevert, egymás mellett többé-kevésbé békésen élő területekről van szó, de az első karabahi háború alatt, 1988 és 94 között sajnos egy nagyon súlyos exódusza zajlott le ezeknek a lakosoknak. Azerbajdzsán területéről legalább 400 ezer örmény menekült ezekben az években Örményországba, Örményországból pedig 200 ezer azerbajdzsáni Azerbajdzsánba. Tehát tulajdonképpen ez már nem áll fent. Még a mai napig élnek egyébként örmények Azerbajdzsánban, ők rendre orosz ajkúak, egyébként Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is bakui örmény származású, és a mai napig élnek még főleg vegyes házasságoknak gyermekei, azerbajdzsáni hátterű személyek Örményországban, de ez nagyon elenyésző. Itt igen, alapvetően történelmi okokra vezethető vissza. Hegyi Karabah tulajdonképpen Krisztus előtti időktől kezdve az örmény királyságnak az egyik tartománya volt. Hát azóta nyilván különösen ezen a területen, a Kaukázusban birodalmak jöttek, mentek, vallások cserélődtek. Volt itt perzsa, oszmán, orosz, tényleg Bizánctól kezdve mindenki. És tehát a történelem az itt nagyon kifürkészhetetlen, tehát a források hiánya is jelentős. Az első népszámlálást az oroszok végezték Karabakhban az 1820-as években, miután a perzsáktól elfoglalták Karabakhkánságot és Jerevánkánságot a második orosz-török háborúban, és akkor Karabakhkánság egy jóval nagyobb területet fedett le, mint a hegyi Karabakh. A nagy kánságban több azerbajdzsáni élt, mint örmény, azonban a kis hegyi Karabakhban, amiről most szó van, abban viszont 90 akárhány százalékban már akkor is örmények éltek. Tehát azért vannak erre források, de még ez is annyi sok kérdést vet fel. Tehát itt nem lehet egy fekete-fehér igazságot vonni. A lényeg az, hogy a határmegállapításnak nagyon súlyos ilyen lelki, nemzeti identifikációs terhe van, és hát az elmúlt évek háborúskodásaiban, különösen a rárakódott retorikában olyan nagyon kibékíthetetlennek tűnő ellentét alakult ki az emberek fejében, hogyha az ember Azerbajdzsánban vagy Örményországban jár, akkor ezt tapasztalhatja. A második karabahi háborút követően Bakuban állítottak egy múzeumot a győzelemnek, ahol van egy nagy terem, ahol az elesett törmény katonáknak a sisakjai vannak ilyen százával kiállítva, ami hát nyilván nem egy szép szimbolika, de jól láttatja azt, hogy itt mennyire militáns képzetek társulnak a békefolyam, illetve ezekhez a területekhez és a területrendezéshez.
Picit még így a végén behozva az amerikai közvetítést, Amerikának csak gazdasági érdekei látszódnak ez ügyben, tehát említettük ezt a folyosót, ami összekötni Azerbajdzsánt az exklávéjával, tehát azzal a területével, ami nem szorosan kapcsolódik hozzá. Ennek csak az üzemeltetése, vagy pedig Örményországban, Azerbajdzsánban ásványkincsek vannak, vagy esetleg olyan gazdasági területek, amire szintén fájhat az amerikaiak foga?
Ez tulajdonképpen a folyosó kifejezés és a közlekedési folyosó kifejezés az egy kicsit félrevezető, ugyanis ez tulajdonképpen inkább geopolitikai program, mint sem egy közlekedési infrastruktúrális fejlesztés. Itt elsősorban arról van szó, hogy Örményország és ez a rövid 40 kilométeres örmény-iráni határszakasz az, ami Irán számára és Oroszország számára is biztosítja az észak-déli összeköttetést. Egyébként a Kaszpi-tengeren keresztül, Azerbajdzsánon is keresztül van észak-déli összeköttetés, azonban potenciálisan ezeket le lehet zárni. Ugye nyugatról a NATO-tag Törökország helyezkedik el Örményországtól, keletre az Izraellel nagyon-nagyon szoros szövetségben álló Azerbajdzsán, attól is keletre pedig a Kaszpi-tenger. Értelemszerűen ez Irán számára és Oroszország számára is egy nagyon-nagyon jelentős észak-déli összeköttetés jelent. Tehát hogyha amerikai, ki tudja, még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen szervezet fogja felügyelni ezt az útvonalat, de mégis egy amerikai jelenlét megvan. A NATO tag Törökországod bármikor be tud vonulni, ez nem csak kereskedelmi, hanem utánpótlás szempontjából, akár katonai, ez most csak nagyon hipotetikusan, katonai utánpótlás szempontjából is egy nagyon jelentős útvonal lehet, ami elvághatja az összeköttetést. Oroszország és Irán ugye elég szorosan együttműködik nagyon sok tekintetben, és ez a jövőben egy nagyon fontos záradék lehet. Tehát észak-dél helyett egy kelet-nyugati folyosó, az tulajdonképpen el is tud zárni észak-déli irányban folyó akármilyen fegyver vagy más kereskedelmet is.
Márpedig Irán igen csak komolyan támogatta, főleg a háború első szakaszában Oroszországot különböző szállítmányokkal. Így zárásként, Oroszország mit szól ez a örmény-azeri közeledéshez amerikai közvetítéssel? Korábban fogalmazunk úgy, ilyen poszt-szovjet NATO keretében a Örményország biztonságát elméletileg garantálta Oroszország, aztán egy árva mozdulatot sem tett, amikor az azeri támadás volt. Mit szólnak az oroszok mindehez?
A közelgő alaszkai Trump-Putyin csúcs találkozó zajában és az elé támasztott orosz várakozások miatt jelenleg nem túl aktívak ezen a téren a diplomáciában az oroszok. Természetesen a külügyminisztérium adott ki egy nyilatkozatot, ami egy rendkívül rövid és tárgyilagos nyilatkozat volt, hogy üdvözlik a békefolyamat irányába, a békekötés irányába tett bármilyen lépést, azonban már ebben is figyelmeztettek arra, hogy a harmadik fél bevonása bizonyos kockázatok rejt. Tehát annak függvényében, hogy pénteken hogyan sül el a találkozó, és a következő hetekben, hónapokban hogyan alakul az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatok, és az ukrajnai invázió milyen irányba halad, én hogyha nagyon muszáj lenne fogadni, én arra számítanék, hogy Oroszország elég határozott lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy ez a Trump útvonal, ez ne valósuljon meg. Oroszországnak lehetőségei, eszközei is vannak erre. Fegyverrel van jelen Örményországban. Örményországban van a legnagyobb külföldi orosz katonai támaszpont. Összesen akár 10 000 orosz katona is lehet Gyumriban és Erebuni légikikötőjében Örményország területén. Ezen kívül Oroszország látja el Örményországot földgázzal, amit hogyha elzárnak, akkor az egy nyilván a háztartásoktól a gazdaságon át egy jelentős érvágás lenne Örményországnak, tehát eszközei is van rá, véleményem szerint előbb-utóbb a politikai akarat is megjöhet. Egyelőre a Dél-Kaukázus egy olyan területe Iránnak is, meg Oroszországnak is egyébként, amiben az Amerikával való kiegyezésnek egy ilyen engedmények tételre lehetőséget biztosító területként szerepel. Irán is az atomalkú megújításának reményében nem tesz most olyan határozott lépéseket, mint amit ígért korábban, mozgósításokat, hadgyakorlatokat tartott Törményország és Azerbajdzsán határán. Most ilyesmire nem került sor.
Hát meglátjuk, hogy mi lesz a Trump-Putyin találkozóval. Úgy tűnik, hogy még a Örményország és Azerbajdzsán közötti esetleges megállapodásnak is az egy kulcsfontosságú eleme lehet. Kránitz Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszéltünk. Köszönjük, hogy benn volt személyesen, és ezt ilyen részletesen elmondta. Nem is tudom, hogy az utóbbi időszakban hallottam ilyen részletes körképet a két ország szembenállásának hátteréről. Köszönjük, hogy itt volt, és további jó napot önnek.
További jó napot önöknek, és viszontlátásra!